Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Mózes első könyvének a 22. részéből, az első 18 verséből. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozz fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyala a mennyből. Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Aztán így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldlak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségeid kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld, valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Isten áldja meg az igét, a szívünkbe fogadását, a megtartását, életté válását, válaszoljunk imádságban. Rettenetes a szívünknek ez a történet, Urunk, és átéljük, amikor eljövünk eléd, hogy te nem vagy kiszámítható Isten, hogy nem olyan vagy, mint amilyennek gondoltunk, vagy mások tanították, vagy amit kialakítottunk rólad. Te a meglepetések Istene vagy, és ez a meglepetés nagyon sokszor nem tűnik kellemesnek, és úgy jövünk most eléd, Urunk, hogy van bennünk sok minden, szorongás is talán, hogy mire mutatsz rá, mi az, amit fel kell áldoznunk, mi az, ami bálvánnyá vált az életünkben, de mégis abban a reménységben jövünk, amitben Ábrahám is te eléd jött, hogy mindaz, amit te akarsz mondani, amit akarsz tenni velünk, annak a leghosszabb távú végkimenetele az jó. Úgyhogy ezzel a reménységgel jövünk eléd, és szedjük össze a bátorságunkat, hogy meghallgassuk, hogy mit akarsz mondani, ránk nézve, az életünkre nézve, az értékrendünkre nézve, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, akkor is, ha fájdalmas. Kérünk, Urunk, hogy adjál most nyitott szíveket nekünk, kérünk, hogy segíts nekünk letenni a minket környékező gondokat, terheket, a bánatot és a kísértéseket is. Hadd tudjunk rád figyelni, téged beengedni, szent lelked által épülni. Kérünk az Úr Jézus nevében, hogy hallgass meg. Amen. Isten üzenetét, amelyet át szeretnék most adni, az előbb felolvasott részből olvasom, a Mózes első könyvének a 22. részéből. A második és a 12. verséből. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozz fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Azzal kezdeném, hogy én is apa vagyok, mint egy páran itt, meg nyilván az anyák hasonló helyzetben vannak. Ez minden szülőnek nehéz téma, meg annak is nehéz téma, aki még nem szült, csak szeretne. A szemünk fényéről van szó, a gyermekeinkről. Ebben az új sorozatban, ami a báványokról szól, ebből a könyvből visszük a sorozatot, Timothy Kellernek a könyve, amelyet már nem lehet kapni a könyves asztalon, de majd beszerezzük még. Fájdalmas és kínos téma, maga a bálvány téma, mert egy olyan területre tévedünk, ahol időzített bombák bukkanhatnak fel. Olyan dolgokról lesz szó még a jövőben, a bálványainkról, hogy ezek annyira beépültek és befészkelődtek az életünkbe, hogy szinte az életünk részévé váltak, és annak tekintjük őket, és annyira szervesen, tényleg, mintha a gazda szervezet részei lennének, de közben az a baj vele, hogy ez egy idegen test. Isten nem ezért teremtett minket, hogy egy bálvány álljon az ő helyére. Mert bálvány mindaz, ami az ő helyére áll, ami függőségbe von, ami a hatalmába kerít, ami nélkül nem tudjuk elképzelni az életünket, ami fontossá, nagyon túlfontossá válik az életünkben. És hát ugye kétfajta bálványról is beszélt múltkor Hajnalka, ugye vannak a nyilvánvaló bálványok és a rejtőzködő bálványok. A nyilvánvaló bálványok azok mindenkinek nyilvánvalók, csak éppen annak nem, aki őket tiszteli, a kívülállók számára a nyilvánvalók. Én látom a többiek bálványát, mindenkinek a bálványai szinte látom, csak a magamét nem biztos, hogy látom. És vannak különlegesen rejtőzködő bálványok, amiket lehet, hogy a kívülálló sem lát. Azért is vannak ilyen vakfoltjaink, mondják is, hogyha ami túl közel van hozzánk, azt nem látjuk, lehet, hogy ki kell helyezkedni magunkból egy kicsit. Azért is, mert nem csak, hogy bennünk vannak ezek a bálványok, hanem sokszor körülöttünk is olyan módon, hogy megszoktuk őket. Erről is beszélt Hajnalka, hogy maga a kultúránk is tele lehet, vagy tele van bálványokkal. A kultúra, a kultusz, a szokásrendszer, annyira benne mozgunk, fel se tűnik, hogy ez a természetes számunkra, és hogy mégis valami van benne, ami Istennek nem tetsző, ellentétes velem. Hadd mondjam azt, hogy még maga a keresztény szokásrendszerünk sem mentes ettől, vannak keresztény bálványaink, vannak vallásos bálványaink, vannak, hogy mondjam, gyülekezeti bálványaink. Csak hadd mondjak egy párat, most úgyis a reformáció 500. évfordulójára készülünk, hogy mit szólnának hozzá Luther és Calvin, hogyha látnák a mi gyülekezetünket, vagy gyülekezeteinket, egyházunkat, hogy mi mindent tettünk szent hagyománnyá, amik ellen ők küzdöttek. Lehet, hogy a palást, vagy a fekete énekeskönyvünk, meg a fekete bibliánk. Még ezekből is lehet bálvány. Hogyan? Valahogy úgy, hogy fontosabbá válik az igaz Isten tiszteletnél. Valahogy imáink, vagy imádatunk tárgyává válnak, és amikor az imádságunk is hát elhangzik Isten felé, könnyen meg lehet, hogy a gyakorlatunkra, az ima gyakorlatunkra is kiderülhet, hogy valami fajta dzsinnél degradáltuk, vagy kívánságteljesítő automatává degradáltuk Istent. Lehet, hogy a vallásos gyakorlatunk is valami ilyesmiről árulkodik, hogy Istent lecseréltük valakivel, valamivel. Pál apostol így mondja, hogy a teremtőt elcserélték a teremtmény tiszteletével. Az ajándék túlnövi az ajándékozót, a teremtmény a teremtőt, ezért nehéz ez a téma. És a mai téma különösen nehéz, a gyermek téma. Van, akinek most pici a gyermeke, most született, és így mondom, hogy mindent betölt. És ez teljesen érthető is, amikor megjelenik egy gyermek a horizonton, illetve hát először a gondolatokban, aztán a kedves kismama pocakjában, és aztán megszületik. Fantasztikus élmény, érzés, úgyhogy érthető, hogy amikor megérkezik egy új élet, akkor mindenki vele foglalkozik. De aztán menjünk tovább, és van, aki felnevelte a gyerekét, és csalódott. És már érzi, hogy ez azért nehéz téma, mert nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a gyermeknevelés és a gyermekkel való kapcsolat. Van, aki pedig óvta és féltette a gyermekét, és elvesztette. És nagyon sok ilyet tudunk. Van egy ismerős család jut az eszembe, akinek a gyermekét mi temettük bölcsőhalál miatt, talán 6. hónapos korában. A szomszédos római katolikus gyülekezetnek az egyik prominens családja vesztett el egy 5 éves kisgyermeket foci közben, és nemrégiben pedig gyászoltunk egy holland fiút, aki 20 éves korában vesztette az életét egy autóbalesetben, hazafelé egy missziói útról. Nehéz ez a téma, és van, akinek meg sem született a gyermeke, és azért szomorú, mert szeretné, de nem kapja. Úgyhogy nagyon sokféleképpen érint minket ez a téma, és nagyon nehéz téma, és ez a mai témánk. Hadd idézzek Tim Keller könyvéből egy olyan történettel, ami majd még vissza fog térni a alkalom folyamán. A feleségemmel ismertünk egy egyedülálló hölgyet, Annát, aki nagyon szeretett volna gyerekeket. Végül férjhez ment, és kora, valamint az orvosok várakozásai ellenére 2 egészséges gyermeknek adott életet. Az álmai azonban nem váltak valóra. Annyira szeretett volna tökéletes életet biztosítani gyermekeinek, hogy képtelen volt élvezni az anyaságot. Családja minden tagja szenvedett túlságosan féltő szeretetétől, aggodalmaskodásától és kényszeres igyekezetétől, hogy minden szempontból a kezében tartsa gyermekei életét. Az idősebbik rosszul teljesített az iskolában, és súlyos érzelmi problémák jelentkeztek nála. A kisebbik pedig tele volt haraggal. Anna csodálatos életet próbál biztosítani gyermekeinek, de minden esély megvan arra, hogy végül éppen ezzel tegye tönkre őket. Megkapta ugyan, amire szíve mélyén vágyott, és a gyermekei megszülettek, de könnyen lehet, hogy végül éppen ebből származik majd a legtöbb keserűsége. A mai történetünk pedig egy olyan emberről szól, Ábrahámról, aki nagyon sokat szenved azért, hogy legyen gyermeke, és végül, amikor meg lesz, azt hinnénk, hogy végre itt a, hát a happy end, vagy, a, vagy az a dolog, ami, amire vágyott, és egyáltalán nem így történik, hanem, hanem most jönnek a próbák. Azok számára, akik kevésbé ismerik Ábrahám történetét, elmondom, hogy Isten elhívja Ábrahámot méghozzá nem akármilyen hivatásra. Azt mondja, hogy, hogy menj el a földedről, távoli földre, hagyd ott a biztonságodat, és menj el oda, hova én küldelek téged, és ott majd letelepszel, és nagy néppé leszel, és a te magodból lesz a világ népeinek a megváltója. Óriási ígéret. Fontos ember vagy, nemzetség fő vagy. Igaz, hogy nehéz volt ez hallani Ábrahámnak, hiszen mindenkinek, akinek fel kell szedni a sátorfáját, és el kell indulni valahová költözni, most sokan költöztek közülünk, tudja, hogy ez mennyire nehéz. Ott hagyni a biztonságot, a baráti kört, a rokoni kört, és elmenni távoli, messzi országba. No hát, de nem baj, mert azt ígérte Isten, hogy nagy néppé tesz engem. Hát ez jó, mert egyébként a feleségem pedig meddő. Akkor ezek szerint valamit valamiért, hát akár üzletelhetünk is. Én ezt megteszem Istenért, mert ő megígérte, hogy akkor meggyógyítja a feleségemet. Vagy ezt ígérte? Az elhívásnak tulajdonképpen a lényege az, hogy, hogy népek megváltója származik a te magodból. És hát a, ennek az elhívásnak a része az, hogy lesz egy utódod. Úgyhogy Ábrahám nagyon jó szívvel várja ezt az utódot, várja, és évtizedekig várja, és az Isten ígéretei nem teljesednek be, nem történik semmi. Olyan furcsa, talán nekünk is bizonyos helyzetekben egy ilyen visszatérő élményünk, hogy, hogy Isten cserben hagy minket, Isten megvárakoztat minket, várjuk, hogy Isten cselekedjen, és semmi nem történik. Emberileg ki is futnak az időből, Sára amúgy is meddő volt, de hát már a klimax korát is eléri, és végül is minden remény elszáll emberileg. És Isten továbbra is biztatja, hogy de lesz neked utódod. Hát ez bizarr. De aztán az igazság, hogy mi is szoktunk ugyanúgy tenni, mint Ábrahám. Ábrahám mit csinál? Most nem Ábrahámot kárhoztatom ezért, hiszen együtt találják ki Sárával, hogy legyen egy gyermeked, odaadom a szolgáló lányomat, mondja Sára, és majd az ő révén valahogyan megoldódik ez a probléma. Hát kiderül, igen, hogy valóban Ábrahám nem magtalan, lesz egy szolgáló, a szolgálótól lesz egy fia, Izmael, aki, hát így mondom, jobb híján, ez egy nem Isten ígéret által, hanem egy saját barkácsolt megoldás általi fiú. És erre mondom, hogy bizony, amikor látjuk, hogy Isten késik, akkor lehet, hogy mi is sokszor besegítünk Istennek, és ez nem más, mint a bizalmunk hiányának a jele. De nem ez a mai témánk most, hanem lépjünk tovább, Isten csodája megjön, és hát ennek is szép története van, de hogy Isten megajándékozza Sárát 90 éves korában egy gyermekkel, Izsákkal. Izsák azt jelenti, hogy nevetés, vagy nevetség. Valahol ennek a felszabadult örömnek, vagy ennek a régen várt reménységnek a beteljesedése és ennek az öröme, ugyanakkor valahol kicsit nevetséges is, hogy hát most már nagypapa, nagymama lennénk, és egy ilyen kisgyermeket szoptatunk és nevelünk. Hát mi történik ilyenkor, hogyha valakinek idősek a szülei, nem tudom, hogy kinek van hasonló élménye, az idős szülők hajlamosak az elkényeztetésre, a túlgyámolításra, mindent megadásra, egyébként nem csak az idős szülők. Ez a kérdés, hogy az az öröm, amit a gyermek hoz, merre viszi Ábrahám hitének a fejlődését, Ábrahám Istennel való kapcsolatát. Hogyan tekint a fiúra? Isteni küldött, aki az isteni küldetésre nevel, vagy magának neveli? És egyáltalán hogy tekint Istenre? Úgy, mint vágyai beteljesítőjére, eszközként, hogy végre megadta azt a gyereket, akit vágytam, vagy pedig úgy, mint az ő elhívójára, partnerére, aki kiküldte őt egy misszióra, ez egy kérdés. És tulajdonképpen, amikor megint nagyon sokféle történet van, amiben Ábrahámnak a hite edződik és próbálódik, és nagyon sok esetben Ábrahám meg is bukik, ez egy vigasztalása a Bibliának, hogy mi is megbukhatunk. Az előttünk álló hithősök is nagyon sok esetben rosszul teljesítettek, nem vagyunk egyáltalán mi sem rosszabbak náluk. Lehet hibázni, lehet vétkezni, lehet elbukni, Isten fog nekünk segíteni, fog nekünk kegyelmezni. És ekkor jön a második dolog, a második hitpróba, az a döbbenetes parancs, amit már felolvastam, ami véget vet az idillnek, ami számunkra, főleg a mi kultúránkban megdöbbentő és elfogadhatatlan parancs. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozz fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fogd a fiadat. Azt, akire vártál, akire vágytál, aki végre a te családodnak, a nevednek a továbbvivője, az örökösöd, fogjad és áldozzad fel. Számunkra ez teljesen kifordított dolog, és azt mondhatjuk, hogy egy Istentől ilyet nem várnánk. A környező bálványkultuszokban voltak ilyenek, hogy feláldozták a gyermekeiket, de hogy jobban megértsük az akkori kultúrát, megint olvasunk ebből a könyvből, hogy hogyan is gondolkodhatott Ábrahám. Egy héber akadémikus Levenson hangsúlyozza, hogy bizonyos kulturális háttér figyelembe vételével érthetjük jól Isten Ábrahámhoz intézett parancsát. A Biblia több helyen is leszögezi, hogy az izraelitáknak elsőszülötteik életével kell fizetniük a bűneikért, de rendszeres áldozatokkal, ez a Mózes második könyvében található, a léviták szent sátor körül végzett szolgálatával, vagy a szent sátor és a papok javára fizetett váltságdíjjal megválthatják az életüket. Amikor Isten ítéletet hirdetett Egyiptom felett, amiatt, hogy rabszolgasorban tartották az izraelitákat, a végső és legnagyobb büntetés gyanánt elsőszülötteik életét oltotta ki. Az elsőszülötteknek kellett meghalniuk és fizetniük a családok és a nemzet bűnei miatt. Hogy miért? Azért, mert az elsőszülött fiú volt a család képviselője. Így aztán, amikor Isten azt mondta az izraelitáknak, hogy az elsőszülöttek élete az övé, ha csak meg nem váltják őket, azzal azt hozta tudomásukra, a korabeli kultúrákban elképzelhető legszemléletesebb módon, hogy a földön minden család bűnös, és éppen ezért adósa az örök igazságszolgáltatásnak. Ugye ezért, amikor ez megtörténik, akkor Ábrahám nem csodálkozik úgy, mint ahogyan mi csodálkoznánk. Nyilván, hogyha azt mondta volna, hogy menj és öld meg a feleségedet, akkor ezen elcsodálkozott volna, de ebben a kultúrában az elsőszülött fiának a feláldozása nem volt ismeretlen. Amikor Isten az egyetlen fia életét követelte, ez egyáltalán nem hangzott irracionálisan, és nem is mondott ellent korábbi ismereteinek. Figyeljük meg, Isten nem azt kérte Ábrahámtól, hogy menjen be Izsák sátrába, és egyszerűen gyilkolja meg, hanem hogy égő áldozatként ajánlja fel Istennek, ugyanis Isten nem akart egyebet, mint behajtani Ábrahámon az adósságát. Izsáknak a család bűneiért kellett meghalnia. Hát most itt a templom székében ülve azt mondhatjuk, hogy jó, hát megkönnyebbültünk egy kicsit. Na jó, felvilágosítottak minket, de ettől még nem lett könnyebb a dolog, főleg nem Ábrahámnak a dolga. Az út a hegyre, az engedelmesség útja, az nagyon nehéz lehetett. Képzeljük el, hogy megkapja ezt álomban, hogy alszik Ábrahám. Aztán, amikor föl kell, hogy indul el? Kinek mit mond? Mit mond Sárának? Hova viszem a fiadat? Mit mond a szolgáknak? És mit mond a fiának? És ő nem hallgat el semmit, illetve amit elhallgat, azt hitben hallgatja el. És amikor megy a szolgával és a fiával, talán ez lehet benne, hogy Isten, akit eddig megismertem, ő szent, de irgalmas Isten is. Nem tudom, hogy mi lesz, nem én fogom megoldani, de ő majd megoldja. A feszültség fokozódik, rákérdez Izsák, hogy hol az áldozati állat. Mit érezhetett a fiú, az Izsák, amikor apja megkötözte? Vannak olyan helyzetek, amit még el lehet magyarázni, vagy még lehet elhallgatni, de amikor megkötözte Izsákot, és föltette az áldozati állat helyére, akkor vajon mit beszélt, mit szólt, mit nézett Izsák, mit gondolt? Lehet, hogy be volt tömve a szája, lehet, hogy csak a nagy tágra nyílt szemeit látta Izsák. Volt benne ilyen kérdés, hogy apám, mit teszel? És illetve talán tudta ő is ezt a kulturális hátteret, és így vállalta. Nem tudunk semmit se erről, nem tudunk semmit, csak azt érezhetjük, vagy talán lehet, hogy mi is jártunk hasonló utakon, amikor a gyermekünk kezét fogtuk valamilyen módon, és féltünk az elvesztésétől, hogy rettentő nehéz, fájdalmas, úgy érezzük igazságtalan, és nem értjük Istent. És amikor megtörténne a késsel való végzés, akkor utolsó pillanatos közbelépés, valahol ez is ismerős nekünk, Isten mindig az utolsó pillanatban lép. Amikor Isten látja, hogy Ábrahám nem tétovázik, hanem kész megtenni, akkor szól neki. Azért hadd mondjam azt, hogy szerintem Isten végig látta. Bármit látott volna Ábrahám szívében, hogy ő morfondőrizik, vagy valami kiutat keres, Isten látta volna. Isten belénk lát. Nem Istennek kellett látni, talán mi látjuk, mi igeolvasók, vagy azok, akik átélik, mi látjuk azt, hogy mi mehet végbe, és hogyan megy végbe Ábrahám szívében, és hogyan engedelmeskedik mégis, hogyan kész megtenni, hanem mi történik itt. Érdekes, hogy ezt mondja az igében Isten. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Nem csak Isten tudja, Ábrahám tudja. Ábrahámnak kellett átmenni ezen az úton, és ő neki kellett bejárni ezt az utat. Ez az a kemence, ami kiégeti a salakot, hogy színalan váljék belőle. Ebből a szemszögből nézve úgy tűnik, hogy Isten valójában irgalmat tanúsított Ábrahám iránt, amikor ilyen szigorúan bánt vele. Izsák Isten csodálatos ajándéka volt, de Ábrahám mindaddig nem tudott helyesen élni ezzel az ajándékkal, amíg Istent nem volt hajlandó az első helyre tenni. Ha Ábrahámnak sohasem kellett volna választani a fia és az Isten iránti engedelmesség között, észre sem veszi, hogy a fia iránt érzett szeretete lassan bálványimádásba fordul. Vajon ez az Anna, akiről a fejezet elején írtam, hogyan követhetné Ábrahám példáját? A lelkigondozók azt javasolták neki, hogy a jövőben ne erőltessen rá a gyermekeire olyan elfoglaltságokat, amelyekhez nincs tehetségük. Ne büntesse őket érzelmileg a rossz jegyek miatt, és hagyja őket hibázni. Ezek mind okos és megszívlelendő tanácsok, de lenne Annának egy ezeknél sokkal fontosabb teendője is. Fel kellene ismernie, és ki kellene mondania a következőket. Valójában a saját önzésem miatt szeretném, hogy a gyermekeim boldogok legyenek, és mindenben sikeresek. Csak is arról szól mindez, hogy én értékesnek érezhessem magam. Ha igazán ismerném Isten szeretetét, akkor kevésbé tökéletesen is elfogadnám a gyermekeimet. és nem nyomnám őket agyon az elvárásaimmal. Ha Isten szeretete többet jelentene számomra a gyermekeimnél, akkor kevésbé önző módon és sokkal őszintébben tudnám szeretni őket. Most talán, mint szülők, meg vagyunk szólítva. Vannak közöttünk túl szigorú szülők, kényszeres szülők, vannak túl laza szülők, akiknek minden mindegy. Lehet, hogy mind a kettő mögött ugyanaz a bálványimádás van. A túl szigorú azt mondja, hogy csináld, amit mondok, mert ha nem csinálod, akkor nem tudom magamat értékelni sem, hogy nem olyan fiam van, amit én akartam, vagy nem olyan lányom. Aki túl laza, lehet, hogy az a bálványimádás van benne, hogy csinál csak, bármit csinálsz, minden nekem így is jó, csak nehogy összegabajodjunk, nehogy a közöttünk levő kapcsolat megromoljon, mert akkor érzem magam jó szülőnek, hogyha veled jóba vagyok. Tehát nem az a lényeg, hogy mit csinálunk, hanem miért csinálunk. Lehet, hogy Isten leleplezi mind a kettőt. Mielőtt tovább mennénk a saját utunkra, hadd mutassak rá egy olyan dologra, amit Izsák és Ábrahám még nem látott, de pont az a bizonyos megváltó, aki az Úr Jézus Krisztus, aki Ábrahám magvából származott, ő az, aki végigjárta ezt az utat, ő az, aki nem lett leemelve arról a bizonyos áldozati helyről, ő az, aki úgy halt meg, hogy nem lett eloldozva a kötél, és ráméretett az a csapás, az a kés, az a halál, amivel megváltott minket. Erről szól a kereszténység. Mi már 2000 év, sőt, hát Ábrahám szempontjából 4000 év távolából látjuk, hogy amit Ábrahámnak nem kellett megtennie, olyan módon, ahogyan Isten azt megtette, nem váltott meg minket. Az a kos sem váltotta meg sem Ábrahám családját, sem a mi családunkat, hanem az a kos és Izsák is annak a valakinek a szimbóluma, aki értünk, helyettünk és miattunk a Golgotai kereszten, a Móriá földjén meghalt. Erről szól a mi kereszténységünk. Istennek az egyetlene, az ő legkedvesebbje meghalt értünk. Isten rátekintett Ábrahám áldozatára, és ezt mondta, most már tudom, hogy szeretsz engem, mert nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Mi mennyivel inkább mondhatjuk Istennek a következőket a kereszten hozott áldozatára tekintve, és most jövünk mi, most már tudjuk, hogy szeretsz bennünket, mert nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek mi érettünk. Amikor felsejlik előttünk, hogy milyen hatalmas dolgot tett értünk Isten, végre talán benne pihen meg a szívünk ahelyett, hogy bármi másban keresnénk a megnyugvást. És most jön a legutolsó, legnehezebb dolog, a saját hegyi utunk. És már említettem ezt a holland családot, akik elmúlt héten temették el a fiúkat 20 évesen. Biztos, hogy sokan kísérték őket imádságban, és nem akarom nagyon feltépni ezeket a sebeket, csak arra szeretnék rámutatni, hogy igenis jogos érzelmek kúsznak át ilyenkor az emberen, hogy Uram, ez a gyermek a te ügyedben járt el, a te missziódban járt el, nem tudtál volna jobban vigyázni. Biztos, hogy egy csomó nem szalonképes kérdés, gondolat, érzelem felmerül ilyenkor az emberben. Ez az út, ez a hegyi út, ez egyáltalán nem könnyű. És Isten ezen az úton azt akar, hogy végigjárjuk. Van, akinek ez fájdalmasabb, van, akinek kevésbé fájdalmas. Van, aki úgy éli meg, mint Szabó Attiláék, akiket szintén sokan ismernek a gyülekezetből. 8 évig könyörögtek egy gyermekért, míg végre megkapták. És biztos, hogy nekik is felmerült a kísértés, hogy megkaptuk a gyermeket, most akkor lehet, hogy egy kicsit, így mondom, hogy ellazulunk, most mi szeretnénk őt élvezni, és hogy ő a mi családunk tagja, de mégsem így volt, nem vették ezt a kísértést úgy magukra, hanem az első adott alkalommal, amikor lehetett, elmentek vele Afrikába egy másfél éves gyerekkel, akinek ilyen helyzete lesz, hogy gyermeke születik, mindenképpen megkísértetik a gyermekében. Az az igazság, hogy úgy vagyok én, ezzel én is, hogy miközben ezekről beszélek, nekem is van egy pár álmatlan éjszaka, pont a érintett események kapcsán. Én is, bennem is lejátszódott az, hogy mi lenne az, hogyha mindezek az én gyermekeimmel történne meg. És hadd mondjam azt, hogy ez nem haszontalan eldrámázni magunkban ezeket a dolgokat. Azért, egyrészt azért, mert sok dologra rájöhetünk. Arra is, hogy a gyermekünk túl értékes. Talán túlment az Isten polcán. Lehet, hogy erre jövünk rá, de az is lehet, hogy miközben elképzeljük a gyermekünknek a veszteségét, közben arra is rájövünk, hogy én meg milyen piszlicsári dolgokkal kínzom őt, és hogy az egyetlen fontos dologra, hogy az ő Isten kapcsolata rendben legyen, nem foglalkozom. Most vannak a év beinduláskor a különböző egyeztetések, különböző különórák, meg egyebek. Nagyon sokszor kapjuk azt a szülőktől, hogy hát sajnos a hittanórára, vagy a klubra, vagy az örömhír klubra, vagy egyebekre nincs már az ideje a szegény gyereknek, mert van ez, meg az, meg amaz. Beosztották a gyerekeik életét, csak pont az a valaki maradt ki, aki őket életre hívta, és aki megajándékozott minket velük, az Isten. Nagyon fontos, hogy amikor bármire készülnek a gyerekeink, az életre, a felvételire, a nem tudom milyen karrierre, hogy tegyük egymás mellé, hogy nem vetettük el a súlykot, nem vetettük el a mércét, és megvan-e Isten az ő helyén, ami őt illeti meg. És amikor valaki végig tudja ezt zongorázni magában, hogy mi van, hogyha elveszteném, tulajdonképpen előre átélhetjük azt, hogy hogyan érezném magamat. Nyilván nagyon rosszul. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy mindennek vége, mindenemet elvesztettem, és Isten kegyetlen. És ilyenkor megjelennek azok a gondolatok, hogy én dühös vagyok, hogy csalódtam Istenben, hogy fáj, amit Isten tesz velem, meg is sértődhetek Istenre, a szolgáira, az egyházra, sok mindenkire, és Istent el is mondhatom kegyetlen despotának és sok mindennek, mert ez érzelmileg bennem van. De kell, hogy tudjuk, hogy amikor ezek megtörténnek, akkor ez egy indikátor, hogy valami fontosabb lett, mint Isten. Miközben a fájdalmunk érthető és jogos, és Isten is átérezte ezt. De Isten nem azért kegyetlen velünk, mert ő ebben leli örömét, hanem azért, mert ő is átment ezen az úton, és ez a fájdalom útja értünk van, hogy elkerüljük azt, hogy az ő ajándéka báványjá váljék. Azok a legfájóbb időszakok az életünkben, amikor az izsákjainknak, azaz a báványaink kerülnek veszélybe, vagy dőlnek le. Ilyenkor kétféleképpen reagálhatunk. Először is választhatjuk a kesergést és a kétségbeesést. Valószínűleg jogosnak fogjuk érezni, hogy az önsajnálat mocsarában dagonyázzunk. Egész életemben azért dolgoztam, hogy idáig eljussak a munkámban, és most mind oda lett. Vagy az egész életemet rááldoztam, hogy jó élete legyen ennek a gyereknek, és ez a hála. Ez esetben talán még azt is megengedjük magunknak, hogy hazugsággal, csalással, bosszúval, vagy elveinket félredobva próbáljunk némi elégtételt venni, de hosszantartó apátiába is süllyedhetünk. A másik lehetőség, ha Ábrahámhoz hasonlóan felgyalogulunk a hegyekbe, és azt mondjuk Istennek, megértettem, hogy olyas valaminek az elengedésére kérsz, ami nélkül eddig úgy gondoltam, nem tudok élni. Most már bizonyos vagyok benne, hogy csak akkor lesz részem abban a jólétben, egészségben, szeretetben, megbecsülésben és biztonságban, amire igazán szükségem van, és amit soha nem veszíthetek el, ha te vagy az életem része. Többek szerint, akik már bejárták ezt az utat, az ember akkor érti csak meg, hogy egyedül Jézusra van szüksége, amikor nem marad egyebe Jézuson kívül. Áldunk, édesatyánk, a hithősökért, akik talán nem hősiesebbek, mint mi, nem hibátlanabbak, mint mi, és nem protekciósabbak, mint mi. Ugyanúgy végig kellett járniuk a szenvedésnek, a fájdalmaknak az útjait, a csalódásnak, a dühnek az útjait, mint nekünk. Köszönjük őket, és legfőképpen úrunk, azt köszönjük, hogy nem részvétlenül szemlélsz minket, hiszen te is végigjártad ennek az útját, amikor az egyetlen egyedet adtad értünk, hogy mindent megadjál benne nekünk. Köszönjük ezt a szeretetedet, köszönjük, hogy ezért lehetünk hálásak, és köszönjük, hogy ez elég erős ahhoz, hogy meghatározzon minket. Bocsáss meg nekünk, hogy mégis sok mindenhez máshoz fordulunk, amiben a reménységünket, az elfogadásunkat, az örömünket, boldogságunkat sejtjük vagy várjuk. Köszönjük a mostani figyelmeztetéseket, és köszönjük azt, hogyha fájdalmak útjára is vezetsz, mégis ezt is értünk teszed, és azért, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, és hogy ne vesszünk el. Sőt, nem csak, hogy mi ne vesszünk el, hanem mindazokat, a gyermekeinket, szeretteinket is inkább hozzád vigyük közelebb, ne pedig a te helyetteseiddé tegyük. Kérünk, Urunk, hogy amikor kimegyünk innen, és amikor meg kell ezeket élni, akkor is adjál erőt, adjál bíztatást ezekben a helyzetekben. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik várják a gyermekáldást. Várjuk, Urunk, a te szabadításodat, és várjuk azt, hogy valóban megtörténjék a csoda. Urunk, imádkozunk azokért, akik gyászolnak, és a veszteséget próbálják feldolgozni. Kérünk, Urunk, segíts nekik, hogy az egyetlen egy és a legnagyobb nyeresség és a legnagyobb betöltő valóság a te szereteted és a te lényed legyen, hogy így tudják nem egyszerűen elveszteni a gyermeküket, hanem neked adni, ahol a legjobb helyen van te nálad. És Urunk, így könyörgünk azért, hogy gyermeknevelő szülőként lehessünk téged előnybe részesítő igazi jó nevelők, akik Krisztusra vezérlő mesterek, akik hozzád hűségesek, akik téged tesznek az első helyre. És ezzel is jó példát mutatnak a gyermekeknek. Urunk, azokért is imádkozunk, akiknek nem adsz gyermeket, valamiért nálad van a titok, nálad van ennek a titoknak a nyitja. Arra kérünk, Urunk, hogy őket is úgy látogasd meg, hogy legyenek mégis veled való élményeik, legyenek lelki gyermekeik, legyen olyan kárpótlásuk, amivel megélhetik azt a csodát, amit egy szülő megélhet. Urunk, imádkozunk a gyermekeinkért, akik készülnek a tanévre. Segíts nekünk, hogy jó szülőként ne korholó és ne csak fegyelmező szülőként léphessünk föl, hanem megértő, oltalmazó, bátorító szülők lehessünk. Segíts a pedagógusoknak, tanároknak is, hogy ugyanezzel a lelkülettel tudják kezelni, nevelni, hordozni a gyermekeinket. Téged áldunk, téged imádunk, te előtted hajlunk meg, szeretnénk mindezt az életünk hétköznapjaiban is megtenni, szeretnénk magunkkal vinni ezeket az igéket, tanácsokat. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts föl erre, add a jelenlétedet, hadd töltekezzünk be szent lelkeddel, hadd tudjuk rád bízni magunkat, az életünket, a szeretteinket, mindent, hiszen az az egyedül jó és üdvösséges, amit te készítettél el nekünk. Így kérjük, várjuk szent lelked vezetését ezen a héten, és így kérünk, hogy küldj minket is azokhoz, akik téged várnak, hadd vigyünk téged, a te vigasztalásodat, a te erődet, a te közösségedet a betegekhez, a gyászolókhoz, a gyengékhez, a krízisben levőkhöz. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel megszentelve hadd menjünk az utunkra a te áldásoddal. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.